A Magyar Katolikus Rádió műsora. Teljességre hangolva. Beszélgetés Pál Ferivel.
Köszönti Önöket a szerkesztő, Csúth Judit, és sorozatunk gazdája, szakértője, Pál Feri atya, mentálhigiénés szakember.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Pál Feri atya keddesti előadásai lassan már egy éve az életünket megnehezítő úgynevezett sémákról szólnak. Az előadásokat követve mi is már a 9. sémánál, vagyis a kudarcra ítéltség sémánál tartunk, erről beszélgettünk az elmúlt alkalommal is, elevenítsük fel egy kicsit, hogy miről is szól ez a séma.
A kudarcra ítéltség belső hiedelemvilága tulajdonképpen arra vonatkozik, hogy valakiben kialakul egy téves, negatív meggyőződés arra vonatkozóan, hogy ő nem fog tudni megfelelően teljesíteni, nem lesz sikeres, nem lesz eredményes, és mégpedig azért nem, mert összehasonlítva magát másokkal, kortársaival, munkatársaival, egyetemistatársaival, sporttársaival hiányzik belőle néhány alapvető tulajdonság, adottság, készség, képesség, erény, ami ahhoz kellene, hogy ő egyáltalán eredményes vagy sikeres lehessen.
De vajon mit tehetünk azért, hogy eredményesebbnek, sikeresebbnek érezzük magunkat, hogy könnyebben feldolgozzuk akár a kudarc élményeinket? Erről beszélgetünk ma, hallgassunk meg egy bejátszást ezzel kapcsolatban.
Úgy lehet feldolgozni szerintem, hogy megpróbálunk tovább lépni, és újra megcsinálni, újra végigcsinálni, nem hagyni, hogy elhiggyük, hogy na, ez nekünk soha nem fog sikerülni.
És mit tehetünk azért, hogy kevesebb legyen a kudarc az életünkben, és több a siker?
Talán az könnyíti meg, hogy ha magunk mércéjével éljük az életünket, és nem akarunk annyira görcsösen megfelelni a mai társadalmi normáknak, a környezetünk elvárásainak, mert ha így élünk, akkor sokkal gyakrabban érhet minket kudarc, mert nem tudunk megfelelni a főnökünknek, a szomszédunknak, a bárkinek. De hogyha csak a saját mércémmel mérem magamat, akkor talán jobban észreveszem az apróbb sikereket, mondjuk egy napban, és kevesebb kudarc is ér.
Nagyon fontos az, hogy az ember úgy tud sikeres lenni, hogyha magával szemben, hogyha olyan célokat tűz ki maga elé, amiket el tud érni. És szerintem valójában manapság azért van ennyi sikertelen ember, vagy olyan ember, akinek túl sok kudarc élménye van, mert a társadalom rászorítja az embereket, hogy olyan célokat tűzenek ki maguk elé, amik elérését nagyon nehéz, és hogyha ezt nem tudják elérni, akkor kudarcuk lesz. Csak az embernek el kell döntenie, hogy milyen impulzusokat enged be magába és enged be az életébe, és meg kell szüntetni azokat a negatív hatásokat, amiket iszonyatos erővel próbálnak ránk zúdítani.
Valóban lehet a kudarc ellenszere az, hogyha nem akarunk megfelelni mindenkinek, és hogyha elérhető célokat tűzünk ki magunk elé?
Nagyon fontos mind a két gondolat, amit említettél, és a bejátszásban a válaszadók is nagyon jó irányból közelítették meg a siker-kudarc témáját. Alapvető fontosságú, hogy minél reálisabban tudjuk fölmérni a saját képességeinket, adottságainkat, és ezekhez tudjuk illeszteni a céljainkat, vagyis hogy a céljaink valóban elérhetők legyenek, de ráadásul az igazán jó célkitűzés, hosszú távú jó célkitűzés az magába foglalja azt is, hogy ahhoz valódi erőfeszítésre van szükség a részemről, hogy el tudjam érni. Tehát képes vagyok rá, de nem fogják könnyen adni. Ez az egyik. Tehát ténylegesen a célok és a képességek tudjanak egybeesni. Aztán van egy másik nagyon fontos szempont. Ez pedig az, hogy a szükségleteknek és a céloknak az egybeesése az hosszú távon segíti a jól létet. Hadd fejtsem ezt egy picit ki, mert nagyon fontos gondolatról van itt szó. Mit jelent, hogy a szükségletek és a célok essenek egybe a hosszú távú jóllét érdekében is? Azt jelenti, hogy nagyon sokféle emberi szükségletünk van. De vannak a legmélyebb emberi szükségleteink, beleértve a spirituális szükségleteinket, beleértve az élet értelmességének a megtalálására vonatkozó szükségletünket, beleértve azt, hogy tartozhassunk valakikhez, hogy szeressünk valakit, hogy bennünket is szeressenek. Tehát vannak nagyon alapvető szükségleteink, és ezek a legalapvetőbb szükségletek, akármilyen furcsán is hangzik, de egy ponton túl még a fizikai szükségleteinket is megelőzik, és még azoknál is fontosabbá tudnak válni. Ezt nagyon jól tudjuk akkor, amikor egy édesanya a saját fizikai szükségleteit is háttérbe szorítva gondoskodik a gyerekeiről. Amikor a háborúban a katona a katonatársa életének a megmentése érdekében föláldozza az életét. Amikor a koncentrációs táborban, a lágerben Maximilien Kolbe és nagyon sok sorstársa másokért önkéntesen vállalja azt, hogy inkább őt végezzék ki. Tehát nagyon sok példánk tud lenni arra nézve, hogy még a legalapvetőbb ösztönszerű szükségleteinket is, életben maradás, önfenntartás, létfenntartás, táplálkozás, fajfenntartás, hogy még ezeket az alapvető szükségleteinket is meg tudják előzni ennél finomabb szövésű szükségletek. Ez semmiképp sem jelenti a létfenntartás, önfenntartás lebecsülését, szó sincs róla, vagy valamilyen idealizált világnak itt az ábrándozását, nem ezt jelenti. Hanem csak annyit, hogy ha nem ismerjük fel a legalapvetőbb, legmélyebb szükségleteinket, akkor nem azokhoz fogjuk az élet céljainkat irányítani és igazítani. Ennek az lesz a következménye, hogy felszínesebb szükségletekhez és ehhez kapcsolódó felszínesebb vágyakhoz rendelünk majd életcélokat, és most itt hadd utaljak a bejátszásra, vagyis például reklámok által gerjesztett szükségleteket fogunk előtérbe helyezni. Egész döbbenetes reklámokat is lehet látni, hogy milyen termékek is léteznek, amelyekre egyáltalán nincsen szükségünk, és mégis képesek lehetnek a reklámok egy vágyat, vagy egy látszólagos, de tulajdonképpen szubjektíven reális szükségletet belőlünk kicsiholni. Ezért például megpróbálunk még több pénzt keresni, hogy megvehessünk és birtokolhassunk olyan tárgyakat, amelyekre valójában nincsen szükségünk. Ez akkor azt fogja jelenteni, hogy bizonyos akár a kultúra vagy reklámok által gerjesztett szükségletek és vágyak fogják meghatározni, hogy milyen célkitűzéseink legyenek, éppenséggel bevetjük magunkat ezek alapján, de az életünk felszínessé válik, mi magunk pedig boldogtalanná. Akkor is, ha végül sikerül megvenni. Akkor is, ha birtokolni tudjuk. Akkor is, ha el fogjuk érni. Tehát ténylegesen be tudjuk gyakorolni magunkat egy felszínes, vagy viszonylag felszínes életmódba. Ez lehetséges, és ezért el is tudunk szakadni a belsőbb valódi önmagunktól. Ennek akkor az lesz a következménye, hogy éppenséggel iparkodunk, dolgozunk, pénzt keresünk, hajtunk, akár az egészségünk rovására is, akár a kapcsolataink rovására is, és amikor elérjük azt, amiért bevetettük magunkat, nagyon csalódottan, értetlenül, akár még félve, beismerve magunk előtt is a tapasztalatunkat, hogy nem vagyunk boldogok. Hogy azt társítottuk a cél eléréséhez, hogy ha azt elérem, megkapom, megveszem, megszerzem, jól leszek, és nem vagyok jól. Tehát az is jelenthet egy belső munkát, hogy egyáltalán egy mélyebb, igazibb önmagamhoz el tudjak jutni.
Tehát, hogyha megtanuljuk felismerni azt, hogy mik azok a célok, amik valójában boldoggá tesznek minket, akkor ezzel már csökkentettük a kudarcnak a lehetőségét. Mivel tudjuk még kikerülni a kudarcokat, vagy lehet, hogy már egyből el is szóltam magam, hiszen nem kikerülni kell, hanem...
Beleférhet az, hogy bizonyos dolgokat ne csináljunk jól meg, hogy vereséget szenvedjünk, hogy valamiben ne tudjunk jól teljesíteni. Szinte mindenki, akit hallunk arról, hogy hogyan ért el egy nagyobb eredményt, szinte mindenki arról beszél, hogy kudarcok érték őt az út során, de ezekből a kudarcokból tanult, ezeket mind felhasználta arra, hogy a céljét el tudja érni. Tehát egyáltalán nem reális azt gondolni, hogy például a sikeres emberek úgy lesznek sikeresek, hogy az útjuk során semmilyen akadályt nem kell legyőzniük, vagy hogy nem érik őket vereségek, erről szó sincsen. Csak hogy a kudarcokkal tudnak valamit kezdeni, például nem is tekintik őket kudarcnak, hanem azt mondják, hogy egy tanulási folyamat természetes állomásai, természetes következményei. Hogy nem is volna természetes és reális, hogy valaki mindig mindent jól tudjon megcsinálni. De az lehetséges, hogy a kudarcaiból tanuljon. És érdekes az emberi lélek, az emberi teremtmény voltunk, hogy amikor kudarcok érnek minket, mi is a természetes, hogy elfog bennünket valamennyi szomorúság, és a szomorúságnak a ránk gyakorolt természetes hatása, hogy egy kicsit lelassulunk. Tulajdonképpen a szomorúságban úgy elkezdünk eleve olyan természetes módon befelé indulni. Picit elmélyít minket a szomorúság. Elkezdünk gondolkodni, hogy mi is történt itt, hogy is történt. Tehát tulajdonképpen a kudarccal együtt járó szomorúság vagy csalódottság eleve segít bennünket egy olyan lelki állapotba kerülni, egy lelassultabb, befelé fordulóbb, elmélyültebb lelki világba, amiből nagyon is kiindulhat aztán az, hogy megfogalmazzuk azt, mit akarunk legközelebb másképpen csinálni.
Erről egy kép jut eszembe, mint hogyha ha kudarccal találkoznánk, akkor gyorsan el szeretnénk szaladni. Holott lehet, hogy meg kéne mellette állni, meg kéne nézni egy kicsit közelebbről, és el kéne azon gondolkodni, hogy na hát, mi lehet az oka, hogy találkoztuk.
Igen, nagy segítséget jelenthet ebben az esetben az, hogyha nem azonosítom magamat a kudarccal. Én nem a kudarc vagyok, hanem itt valami nem sikerült, de attól én még értékes ember maradok. Nyilván éppenséggel a kudarcra ítéltség séma gyakran összekapcsolódik a csökkent értékűség szégyen sémával. Tehát ér egy kudarc, és nem állott meg, hogy valamit nem sikerült jól csinálnom, vagy valamit nem tudtam még elérni, hanem rögtön tovább hömpölyög egy gondolatvilág, és már is ott vagyok, hogy én egy szerencsétlen ember vagyok. Tehát már magamat minősítem.
A múltkori adásnak a végén címszavakban előkerültek olyan tulajdonságok, amelyek fontosak lehetnek abban, hogy az ember megtanuljon a saját belső negatív kommunikációja ellen küzdeni, hogy eredményesebb legyen. Ilyen volt például a képzelet fontossága, elképzelni a célt, vagy ilyen volt például a koncentráció, hogy jelen tudjak lenni, vagy ilyen volt ugye, hogy az ember igenis tudjon magában bízni, hogy tudjon elkötelezett lenni, és hogyha mindezek ellenére mégis kudarc élmény ér minket, akkor azt el tudjuk engedni.
Igen, így van, hogy ne sokat keringjünk, ne sokat rágódjunk a kudarcainkon, mert egy pont után az már inkább az önsajnálat felé visz bennünket. Ezért nagyon érdemes megkülönböztetnünk egy reális szomorúságot, a vereség vagy veszteség után föllépő természetes gyászmunkának az idejét, amikor ténylegesen átélünk csalódottságot, szomorúságot, levertséget, attól, ahogyan elkezdjük magunkat sajnáltatni, és akkor megint egy önmagába záródó körként mennek a gondolataink, érzéseink, és egyáltalán nem segítenek a tovább lépésben.
Vagy a saját belső kommunikációnk negativitása is egy önbénuláshoz vezethet, és talán az embernek föl se tűnik, hogy mennyiszer hat saját magára negatívan.
Igen, erre vonatkozott egy történet, hogy a sportoló azt mondta, hogy az ő belső dialógusában nem mond negatív dolgokat magának. És akkor azt kérték a kutatás vezetői, hogy egy kosárba tegyen mindig egy gombot, akkor, hogyha most már tudatosítani képes magában azt, hogy most egy negatív mondatot mondott magának, hogy muszáj, hogy sikerüljön, vagy hogy nem fog sikerülni, vagy muszáj győznöm, vagy miért vagyok ilyen béna. És 83-szor ért labdához, és 87 gomb volt a mérkőzés végén a kosárban.
Fontos tehát, hogy tudatosítsuk magunkba azt, hogy milyen a belső kommunikációnk. Hogyan lehet ezt kívülről nézni, vagy felismerni?
Valamennyi tudatosságra, úgynevezett önreflexióra érdemes törekednünk, vagyis nem csak tudni benne lenni valamilyen tevékenységben, hanem rá is látni erre a tevékenységre. De még egy másik dolgot is hadd hozzak ide, ami visszavezet egy pár perccel ezelőtti gondolatsorhoz, hogy a sikerességnek az egyik kulcsa, hogy a céljainkat a szükségleteinknek megfelelően tűzzük ki, és ráadásul minél inkább eljutunk a belső önmagunkhoz, annál inkább tudjuk, hogy mik a legmélyebb szükségleteink, a legalapvetőbb szükségleteink, a legmélyebb vágyaink, és ennek összefüggésében tudunk életre szóló életcélokat kitűzni, de ehhez a világhoz még más is hozzátartozik, mégpedig az, hogy a legalapvetőbb szükségleteink nyomán fölismerjük a számunkra legfontosabb értékeket. És a számunkra legfontosabb értékek, lehetnek személyek is természetesen, kapcsolatok, hogy a legfontosabb értékekhez pedig mindig kapcsolódik valamilyen erkölcsiség. Egész más erkölcsiség kapcsolódik egy olyan értékvilághoz, aminek a csúcsán a tárgyak vannak, vagy egy olyan értékvilághoz, aminek a csúcsán az emberek vannak, vagy aminek a csúcsán Isten áll. Tehát, hogyha a legmélyebb szükségleteinkhez, vágyainkhoz el tudunk érni, ez segítséget ad abban, hogy jól tudjuk meghatározni, most olyan értelemben jól, hogy a jól létünk szempontjából is jól tudjuk meghatározni az értékrendünket, és az értékrendünkhöz akkor egy erkölcsiség is kapcsolódik. Márpedig aztán ennek az erkölcsiségnek a következetes továbbvitele, gyakorlása létrehoz egy belső erényességet, egy belső tartást, egy erkölcsös belső világot, vagyis a cselekvésünknek egy nagyon is meghatározott belső rendjét, ami ténylegesen segít a céljaink elérésében.
Teljességre hangolva című műsorunkban Pál Feri atyával ma a kudarcra ítéltség sémáról beszélgetünk. Kudarc élményeink leküzdésének a megtanulása azért is fontos lehet, mert ha egyszer szülőkké válunk, vagy ha már éppen azok vagyunk, akkor a gyermekünket is meg kell tanítani, hogy hogyan kezelje ezt a nehéz élményt. Erről szól a következő bejátszás is.
Sajnos hajlamosak vagyunk arra, legalábbis én, hogy ha már kudarc vagy konfliktus helyzet áll elő, akkor inkább kilépek belőle, és ugyanezt követtem el a saját gyermekemmel is. A másik kisgyerekkel való és annak szülőjével való konfliktus helyzetből kiragadtam, úgy oldottam meg, hogy elvittem. Közben ez a legnagyobb hiba, mert így nem tanítom meg, hogy próbálja meg saját maga megoldani a saját erejéből a konfliktus vagy kudarc helyzetet, és hogy álljon ki magáért. A józanész határain belül benne kell hagyni ezekben a helyzetekben, hogy saját maga menjen bele a konfliktusba, vagy saját bőrén tapasztalja meg, hogy valami nem sikerül. Azt hiszem, az a lényeg, hogy ne akarjam helyette megoldani az életét.
Tulajdonképpen akkor ez lehet egy közös tanulóút is.
Így van, ha ezt még meg lehet tanulni utólag.
Azt hiszem, hogy egy fontos felvetés hangzott el a bejátszásnak a végén, ami ugye úgy hangzott, hogy már amennyiben ez még tanulható. Van különbség? A gyerekek hamarabb megtanulják ezeket a dolgokat, ha tanítják őket, mint a felnőttek?
gyerekként, felnőttként is lehet fejlődni. Egyaránt nagyon sokat lehet fejlődni. Az más kérdés persze, hogy mi az a fejlődési szakasz, amiben éppen valaki van, mert életkoroknak megfelelően más és más készségeink, adottságaink, lehetőségeink vannak, és éppenséggel az eredményesség szempontjából érdemes is az életkorunkhoz igazítani a céljainkat és a lehetőségeinket fölismerni. De az egész biztos, bejátszásra, ha utalhatok, hogy nem segít egy gyereknek az, hogyha meg akarjuk őt óvni mindenféle nehézségtől, lehetséges kudarctól, csalódástól, ha túl oltalmazunk egy gyereket, túl védünk egy gyereket, az egyáltalán nem segít neki hosszú távon, de egy gyerek rászorul arra is, hogy mi segítsünk neki még a célok kitűzésében is. Hiszen egy gyerek rászorul arra, hogy a szülőtől segítséget kapjon, sőt még arra is rászorul, hogy a szülő képes legyen őt ügyesen motiválni, így is mondhatnánk akár, hogy elcsábítani valami jóra, elcsábítani őt egy jó célra, amit lehet, hogy a gyerek önmaga nem is tűz neki, nem is tartja azt jónak, a gyereknek a szülei tudják, hogy az jó, tehát ezért a szülőkre nyilván sokkal nagyobb felelősség hárul, és nem csak az, hogy el tudjuk a gyerekeinket a jóra csábítani, hogy jó célkitűzéseket tudjunk eléjük helyezni, hanem nyilván az is, hogy az úton kísérjük őket, vagyis, hogy támogassuk őket, bátorítsuk őket. Egy gyereknek konkrétan is szüksége lehet arra, hogy segítséget kapjon. És ami ennek a folyamatnak a legvégső része, hogy az eredményeiket ismerjük el, dicsérjük őket meg, ne tartsuk természetesnek, hogyha egy gyerek valamit el tud érni, mégpedig azért ne, mert lehet, hogy a mi felnőtt logikánkkal az természetesnek tűnik, apád is dolgozik, ő neki se köszönik meg minden nap, ez a dolga az apának, akkor neked meg ez a dolgod. Igen ám, de egy gyereknek még szüksége van arra, hogy fölismerje, hogy ő valamit jól csinált, hogy ez eredményes volt, hogy annak mások tudnak örülni, hogy ő valami értéket hozott létre. Egy felnőtt ezt tudhatja magától, egy gyerek nem föltétlenül. Ezért az az öröm, amit a környezetében ki tud váltani, az a dicséret, amit egész konkrétan megkap, az segíti őt és teszi, hosszú távon is motiváltá, hogy már aztán ne a szülei motiválják, hanem hallja például az ő belső hangjait, az ő belső világából elő tudjon venni sok jó emléket. És mielőtt neki kezdene egy tevékenységnek, már hallja is azt, hogyan tapsolnak. Lássa, hogy mi hova fog tudni fejlődni. És hogy már az elején valamiféle öröm vagy lelkesültség is benne lehessen, mert tudhassa azt, hogy amikor célba ér, az valami örömteli dolog, az valami jó dolog, még nem is csak neki, hanem a szeretteinek is.
Szülőként, leendő szülőként, vagy egyszerűen csak felnőtt emberként felfedezem egy nap, egy beszélgetés, vagy egy előadás, vagy egy könyv hatására, hogy hát igen, én kezelhetném jobban is a kudarc élményeimet, ezen vagy azon lehetne változtatni. És akkor az ember elhatározza, hogy a változás útjára lép. Az, hogy maga a döntés megszületik, az elég ahhoz, hogy a változás is létrejöjjön.
Kétség kívül döntésre szükség van. Nagyon sok esetben azért nem történik változás, mert nincsen döntés, hanem csak vágyakozás van, óhajtozás van, bizonyos féle reménykedés van, az nagyon kevés. De az is kevés, ha azt mondom magamnak, hogy így kellene csinálnom, vagy úgy kellene tennem, az nem elég. Tehát az első pont mindig az, hogy valamiképpen képes legyek magamat motiválni. Önmagunkat is tudjuk motiválni, nem muszáj kívülről várni azt, hogy valaki elcsábítson bennünket a jóra, magunkat is képesek vagyunk motiválni. Például, hogyha tudatosítom magamban azt, hogy mi az, ami nekem kedvet tud adni valami jóhoz. De az is lehetséges, hogy nem a jó cél van meg először, amihez kedvet csinálok magamnak, hanem az is lehetséges, hogy azt kérdezem meg, hogy van-e valami jóhoz kedvem? És akkor rájövök arra, hogy na hát tulajdonképpen ehhez, meg ehhez, meg ehhez nincs kedvem, ehhez azonban igen, és akkor beindul egy jó folyamat. Az adhat annyi sikerélményt, megerősítést, hogy azt mondom, hogy na akkor nézzük a másikat. Na nézzük azt, amihez ebben a pillanatban már most talán lesz kedvem, vagy amihez nem volt kedvem még néhány napja, de most, hogy látom, hogy képes vagyok eredményeket elérni, na most jöjjön a medve is. Nagyon fontos az élet célok kitűzésében az, hogy ezek az élet célok tudnak-e alkalmazkodni az életkorunknak megfelelő adottságainkhoz és képességeinkhez. Ezért például egy fiatal ember, hogyha eredményes szeretne lenni, akkor ő nagyon sok lehetőségnek a fölismerésével tud jól előre jutni, hiszen egy fiatalember számára nagyon sok lehetőség adva és nyitva áll. Tehát akkor az első, hogy fölismerem azt a rengeteg lehetőséget, ami előttem áll, és aztán ezt a rengeteg lehetőséget összefüggésbe hozom a saját alkalmasságommal, képességeimmel, majd pedig azzal a környezettel, amiben lehetővé válik a cél kitűzése. Igen ám, de időskorban beszűkülnek a lehetőségek. Időskorban ténylegesen az a reális, de már az élet közepén is természetes az, hogy azt mondjam, most már nem bírok annyit, most már nincs annyi erőm. Ez azt jelenti, hogy az a valaki tud az élete közepe után is eredményes lenni, aki meg tud barátkozni az egyre szűkülő lehetőségekkel, de továbbra is fölismeri a már kevesebb számú lehetőséget, és a kevesebb lehetőséghez képest ezekre vonatkozóan hozzá tudja rendelni a maga adottságait, képességeit. Tehát itt mindenképpen akkor, időskorban például, a veszteségekkel fontos, hogy elég jól tudjunk bánni. Ha veszteségeinket elgyászoljuk, tudjuk, hogy azokat már nem fogjuk elérni, nem is akarjuk, rá tudunk találni a meglévő lehetőségekre, még ha azok kevesebbek is, azok alapján tűzzük ki a céljainkat.
És ne éljük meg kudarcélménynek a lehetőségek szűkülését, vagy ezeket a veszteségeket.
Pontosan így van. Hát képzeljünk el egy sportolót, aki 80 évesen azt mondja, hát én már futni nem tudok, de alig várom, hogy kisüssön a nap, lágy szellő fúj, milyen jó lesz sétálni egy kilométert.
Teljességre hangolva című műsorunkban Pál Feri atyával ma a kudarcra ítéltség sémáról beszélgettünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Pál Feri előadásait személyesen is felkereshetik kedden esténként a MOM kulturális központban, vagy visszamenőleg meghallgathatják a világhálón a pálferi.hu oldalon. A technikus Fülöp Csaba nevében is búcsúzik a sorozat gazdája,
Pál Feri,
és a műsor szerkesztője, Csút Judit.
Teljességre hangolva Pál Ferivel. Üzenetrögzítős telefonszámunk 061-255-3388. Műsorunk e-mail címe pálferi@katradio.hu.